Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Közzétették Ferenc pápa magyarországi apostoli útjának logóját és mottóját. Imádság Ferenc pápa magyarországi látogatására készülve. A pápa interjúja egy belga katolikus heti lapnak. Bátran kell álmodnunk egy másfajta gazdaságról, ami mindenki szolgálatában áll. Ferenc pápa részvédtávirata a görögországi súlyos vasúti szerencsétlenség kapcsán. Pápai reszkriptum a Szentszékhez tartozó ingatlanok használatáról.
Közzétették Ferenc pápa magyarországi apostoli útjának logóját és mottóját. A Szentszék és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kedden délelőtt közzétette Ferenc pápa magyarországi április végi apostoli útjának logóját és mottóját. A logó központi eleme a budapesti Lánchídra utal, amely Magyarország legrégebbi állandó dunai hídja. Az ország és a főváros fontos jelképe, amelyet eredetileg azért építettek, hogy összekössék Budát és Pestet. Ez arra a Szent Atya által többször hangsúlyozott gondolatra utal, mely szerint fontos az emberek között hidakat építeni. A híd pillérén a Szentszék sárga-fehér és Magyarország nemzeti piros-fehér és zöld színei futnak össze. A logót határoló kör az eukarisztiát, továbbá a Krisztus által megváltott világot szimbolizálja. A kör bal oldalán feltűnő kereszt Ferenc pápa 2021. szeptember 12-i budapesti beszédére emlékeztet, hogy legyen a kereszt a híd a múlt és a jövő között. A kör jobb oldalán a motto Krisztus a jövőnk, valamint a következő felirat Ferenc pápa Magyarországon 2023. április 28-30. Imádság Ferenc pápa magyarországi látogatására készülve. Az április végi pápa látogatás bejelentése másnapján a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Bizottsága közzétett egy imádságot, mint a lelki készület egy közös formáját, amelyet a templomokban, szentmiséken és a közösségi találkozókon használni lehet akár egyénileg is, hogy helyet készítsünk a szívünkben Isten kegyelmének. Imádság Ferenc pápa magyarországi látogatására készülve. Mennyei atyánk, gondviselő Istenünk! Köszönjük, hogy te kísértél minket történelmünk során. Vétkeinket megvalva kérjük, hogy egyre jobban megismerjük fiadat, Jézus Krisztust. Ő a mi biztos jövőnk. Azért jött, hogy életünk legyen békében és önzetlen szeretetben. Bizalommal kérjük, hogy nagyasszonyunk a boldogságos Szűz Mária, valamint a magyar szentek és boldogok közbenjárására Szent Atyánk Ferenc pápa közelgő látogatása legyen kegyelem és erő forrása, hogy hitünkben növekedve egymással és a többi nemzettel békességben éljünk, reménnyel építsük földi hazánkat, és parancsaidat teljesítve eljussunk az örök hazába. Amen.
Pápa, bátran kell álmodnunk egy másfajta gazdaságról, ami mindenki szolgálatában áll. Közzéteszünk néhány részletet a Tertio belga katolikus heti lapnak adott, kedden megjelent interjúból. A beszélgetés során Ferenc pápa számos témával foglalkozott. A II. Vatikáni zsinattól a jelenlegi szinódusi folyamatig, az ukrajnai háborútól a világ elfeledett konfliktusaiig. Különösen a gazdaságfejlesztés új modelljének kidolgozását szorgalmazta, amely senkit sem hagy lemaradni. A Tertio Flamand katolikus hetilap és a Dimanche vasárnap francia nyelvű belga katolikus hetilap február 28-án tette közzé interjúját Ferenc pápával. A Tertio Flamand katolikus hetilap már 2016. november 17-én abban a megtiszteltetésben részesült, hogy hosszú interjút készíthetett Ferenc pápával. Az interjú oka egyrészt az első világháború 100. évfordulója, másrészt a párizsi terrortámadások voltak 2015. novemberében és 2016. március 22-én Brüsszelben. 4 évvel később helyén valónak tűnt az újabb interjúkérés, ezúttal Jorge Bergoglio pápaságának 10. évfordulója alkalmából, amelyet 2023. március 13-án ünneplünk. Az egyik kérdés így hangzott. A II. Vatikáni zsinat jelenti a kulcsot a pápasága megértéséhez. Miért áll olyan közel a szívéhez a zsinat végrehajtásának folytatása? Mi forog kockán? Ferenc pápa így válaszolt. A történészek szerint egy évszázadnak kell eltelnie ahhoz, hogy a zsinat határozatai teljes mértékben érvényesüljenek és gyakorlatba ültessék azokat. 40 évünk van még hátra. A zsinat egyike volt azoknak a dolgoknak, amelyeket Isten a történelemben szent embereken keresztül hajt végre. Talán, amikor 23. János pápa meghirdette, senki sem tudta, mi fog történni. Állítólag ő maga azt gondolta, hogy egy hónapon belül befejeződik. De egy bíboros erre így reagált. Amikor elkezdünk bútorokat és minden mást vásárolni, az évekbe telik. 23. János ezt figyelembe vette, nyitott ember volt az Úr felhívásaira. Isten így szól a népéhez. És ott valóban beszélt hozzánk. A zsinat nem csupán az egyház megújulását jelentette, nem csak megújulás kérdése volt, hanem kihívás is, hogy az egyházat még élőbbé tegyük. A zsinat nem újítja meg, hanem megfiatalítja az egyházat. Az egyház anya, aki mindig halad előre. A zsinat megnyitotta az ajtót a nagyobb érettség felé, jobban igazodva az idők jeleihez. A Lumen Gentium, az egyházról szóló dogmatikai konstitúció például az egyik leghagyományosabb és egyben legmodernebb dokumentum, hiszen az egyház szerkezetében a hagyományos, ha helyesen értjük, mindig modern. Ennek oka, hogy a hagyomány folyamatosan fejlődik és növekszik, zárta válaszát a pápa. A zsinat végrehajtásának és megvalósításának folytatása magában foglalja a szinodalitás ösztönzését. Mit jelent valójában? Hangzott a következő kérdés. Van egy pont, amit nem szabad szem elől tévesztenünk, emlékeztetett a pápa. A zsinat végén, 6. párra nagy hatással volt az, hogy a nyugati egyház szinte elvesztette szinodális dimenzióját, míg a keleti katolikus egyházak meg tudták őrizni azt. Ezért bejelentette a püspöki szinódusi titkárság létrehozását, annak érdekében, hogy ismét előmozdítsa a szinodalitást az egyházban. Az elmúlt 60 évben ez egyre jobban fejlődött. Fokozatosan tisztázódott néhány dolog. Például, hogy csak a püspököknek van-e szavazati joguk. Néha nem volt világos, hogy a nők szavazhatnak-e. A legutóbbi Amazonasról tartott szinóduson 2019. októberében ebben az értelemben volt érlelődés. Most itt tartunk, és előre kell lépnünk. Ezt tesszük a jelenlegi szinódusi folyamaton keresztül, és a két szinódus a szinodalitásról segít tisztázni az egyház döntéshozatali folyamatának értelmét és módszerét, emlékeztetett a pápa. Előző, 2016-os interjúnk során a 3. világháborúról szólt, amelyet részletekben élünk. Ma a helyzet nem javult, sőt romlott, és még több olyan háború van, mint az ukrajnai. Milyen szerepet játszhat ebben a vatikáni diplomácia? Kérdezték a belga újságírók. Ferenc pápa így válaszolt. A Vatikán az első naptól a szívére vette ezt a konfliktust. Az invázió kezdete utáni napon személyesen elmentem az orosz nagykövetségre. Ez olyasmi, amit soha nem tett meg egy pápa. Kifejeztem azt is, hogy hajlandó vagyok Moszkvába menni, és segíteni, hogy a konfliktus ne folytatódjon. A kezdetektől napjainkig a Vatikán mindig is az események középpontjában állt. Több bíboros is látogatást tett már Ukrajnába. Ugyanakkor folytatjuk az orosz néppel a beszélgetést, hogy tegyünk valamit. Ez a háború szörnyű, hatalmas atrocitás. Sok zsoldos harcol ott. Vannak, akik nagyon kegyetlenek. Kínzás folyik, a gyerekeket megkínozzák. Sok olyan gyerek jött el hozzám, akik Olaszországban vannak az édesanyjukkal, ide menekültek. Még soha nem láttam ukrán gyereket nevetni. Miért nem nevetnek ezek a gyerekek? Mit láttak? Félelmetes, valóban ijesztő. Ezek az emberek szenvednek, szenvednek az agressziótól. Több ukránnal is tartom a kapcsolatot. Volodymyr Zelenszkij elnök több delegációt küldött, hogy beszéljenek velem. Innen mindent megteszünk a lakosság segítése érdekében. De a szenvedés nagyon nagy. Emlékszem, amit a szüleim mondogattak nekem. A háború őrület. Nagyon érintettnek érezzük magunkat ebben a háborúban, mert közel zajlik hozzánk. De évek óta dúlnak háborúk a világon, amelyekre nem figyelünk. Myanmarban, Szíriában már 13 éve dúl a háború. Jemenben, ahol a gyerekek számára nincs oktatás, nincs kenyér, ahol éheznek. Más szóval, a világ de facto mindig háborúban áll. Ebben a tekintetben egy dolgot el kell ítélni. Ez a nagy fegyveripar. Amikor egy gazdag ország gyengülni kezd, azt mondják, hogy a háborúra van szüksége az, hogy tovább haladhasson, és újra megerősödjön. És a fegyverek erre készülnek, nyomatékosította a pápa. Országainkban a fogyatkozó klérussal és egyre kevesebb hívővel az egyház vezetése általában a liturgiára és az igehirdetésre összpontosít. Nem kellene az egyháznak inkább társadalmi és profétai arcát megmutatnia, ha aktuális akar lenni ma? Kérdezték az újságírók. Ferenc pápa hangsúlyozta. Ezek nem állnak szemben egymással. Az ima, a szentségimádás és az istentisztelet nem jelenti a sekrestjébe való visszavonulást. Az az egyház, amely nem ünnepli az eukarisztiát, nem egyház. De az sem egyház, amelyik a sekrestjében rejtőzködik. A sekrestjében való letelepedés nem helyes istentisztelet. Az eukarisztia ünneplésének következményei vannak. Ott van a kenyértörés. Ez társadalmi kötelezettséget, másokról való gondoskodási kötelezettséget von maga után. Az ima és az elkötelezettség kéz a kézben járnak. Isten imádása és testvéreink szolgálata kéz a kézben jár, mert minden testvérünkben Jézus Krisztust látjuk. A neoliberális piaci modell elérte határait. Hogyan kínál erre alternatívát Ferenc közgazdaságtana, hangzott a következő kérdés. Bátornak kell lennünk olyan gazdaságokról álmodni, amelyek nem tisztán liberálisak, válaszolta a pápa. Óvatosnak kell lennünk a gazdasággal. Ha túlságosan csak a pénzügyekre összpontosít, egyszerűen csak a számokra, amelyek mögött nincsenek valódi lények, akkor a gazdaság porrá válik, és súlyos áruláshoz vezethet. A gazdaságnak szociális gazdaságnak kell lennie. A piacgazdaság kifejezéshez II. János Pál hozzátette a szociális kifejezést, hogy szociális piacgazdaság legyen. Mindig szem előtt kell tartani a társadalmi szempontokat. Jelenleg a gazdasági válság kétségtelenül súlyos, a válság szörnyű. A világon a legtöbb embernek, a többségnek nincs elég ennivalója, nincs elegendő pénze, hogy élni tudjon. A gazdagság néhány ember kezében van, akik nagy vállalatokat vezetnek, és akik időnként hajlamosak a kizsákmányolásra. A gazdaságnak mindig szociálisnak kell lennie, a társadalom szolgálatában kell állnia, hangsúlyozta Ferenc pápa a belga katolikus heti lapoknak adott interjújában.
Ferenc pápa részvégtávirata a görögországi súlyos vasúti szerencsétlenség kapcsán. Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával szerdán délelőtt Ferenc pápa részvégtáviratot küldött a görögországi súlyos vasúti szerencsétlenség kapcsán, melyben közelségéről és együttérzéséről biztosítja az érintetteket. A Petrus Stefano érseknek, a görög püspöki konferencia elnökének küldött távirat szerint Ferenc pápa nagy szomorúsággal értesült a Larissa melletti vonatbaleset során történt halálesetekről és sérülésekről. A Szentatya imáiról biztosítja mindazokat, akiket ez a tragédia érintett. Az elhunytak lelkét a mindenható Isten szerető irgalmába ajánlja, őszinte részvétét fejezi ki a szeretteiket gyászoló családoknak. A sebesülteknek, a mentésben segítkezőknek és mindazoknak, akik segítséget nyújtanak, őszentsége áldását adja az Úrban való erő és szolidaritás zálogaként. Súlyos vasúti szerencsétlenség történt kedd éjjel Görögországban, amikor egy személyvonat és egy tehervonat rohant egymásba. A balesetben legalább 40-en életüket vesztették, a hatóságok legalább 130 sérültet tartanak számon. A szerencsétlenség az ország középső részén található Larissa városától nem messze történt, az Athén-Szaloniki vasútvonalon, a fővárostól mintegy 380 kilométerre északra. Szakértők feltételezik, hogy a két vonat 70-80 kilométeres sebességgel rohanhatott egymásba. Pápai reszkriptum a szentszékhez tartozó ingatlanok használatáról. A jelenlegi gazdasági helyzet súlyosságának kezelésére Ferenc pápa elrendelte azoknak a szabályoknak a hatályon kívüli helyezését, amelyek lehetővé teszik a szentszékhez tartozó, a kúriális intézmények és szervek tulajdonában lévő ingatlanok ingyenes vagy kedvező feltételekkel történő használatát. Ferenc pápa, miután február 13-án kiagatáson fogadta Maximino Caballero Ledót, a gazdasági titkárság prefektusát, elrendelte mindaz a rendelkezések hatályon kívül helyezését, amelyek lehetővé teszik a szentszékhez tartozó, a kúriális intézmények és szervek tulajdonában lévő ingatlanok ingyenes vagy kedvező feltételekkel történő használatát, beleértve a dómuszokat is. Olyan döntésről van szó, olvasható a pápai leíratban, amely szembenéz azokkal a növekvő elkötelezettségekkel, amelyeket az egyetemes egyház és a rászorulók szolgálatának teljesítése követte meg a jelenlegi és különösen súlyos gazdasági környezetben, amiből szükségképpen adódik, hogy mindenki hozzon rendkívüli áldozatot azért, hogy több forrás fordítson a szentszék missziójára, az ingatlan vagyon kezeléséből származó bevételek növelésével is. A rendelkezés érinti a bíborosokat, a dikasztérium vezetőket, elnököket, titkárokat, helyettes titkárokat, ügyvezetőket és ezzel egyenértékű személyeket, beleértve Róta Romána törvényszék ügyhallgatóit is. Az ingatlan tulajdonos szerveknek ezért a szokásos árakat kell alkalmazniuk mindazokkal szemben, akik a szentszéken és a Vatikán városállamban semmilyen megbízatással nem rendelkeznek. Még a dómuszoknak is alkalmazni kell a saját igazgatási szervük által megállapított szokásos díjakat. A rendelkezés nem érinti a hatályba lépése napjáig már megadott engedményeket, ezért a korábban megkötött szerződések természetes lejáratukig fennmaradnak, ám ezek csak a most megállapítottak szerint hosszabbíthatók meg, illetve újíthatók meg, a törvények vagy szerződések meghatározta kötelező megújítások megsértése nélkül. Az új törvény aluli bármely kivétel a pápa közvetlen engedélyezését igényli.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!